Nemzetközi konferencia az első világháborúról. Stúdióbeszélgetés Fejérdi András történésszel.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Fejérdi András történészt, aki részt vesz azon a nemzetközi konferencián, amelyet az első világháborúról rendeznek. Október 15-e és 17-e között a Történettudománya Pápai Bizottsága a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi konferenciát szervezett Értelmetlen Mészárlás címmel az első világháború kitörésének centenáriuma alkalmából. A konferencia címét 15. Benedek 1917. augusztus 1-i béke felhívásából kölcsönözték. Október 15-én délután a vatikáni 10. Szent Pius teremben Pietro Parolin bíboros államtitkár tartott előadást, részletesen bemutatva nem csak 15. Benedek béketörekvését, hanem általában a Szent Cég pártatlan állásfoglalásait az első világháborúval kapcsolatban, sőt a következő pápák tevékenységeit is a világbéke érdekében. Megemlítünk néhány történelmi jelentőségű pápai közbelépést és megnyilatkozást. 12. Pius 1939. augusztus 29-i rádió üzenete a II. Világháború kitörése előtt. Emlékezetesek szavai: a békével semmi sem veszett el, de a háborúval minden elveszhet. Döntő jelentőségű volt 23. János rádió üzenete a világ kormányaihoz 1962. október 25-én a kubai rakéták válsága idején, amikor atomháború fenyegetett. Nevezetes még 6. Pál beszéde az ENSZ-ben 1965. október 4-én. Kedves András, jelen voltál az előadásokon, még nem is fejeződtek be. Említs meg néhány előadót, mielőtt aztán a te előadásodat ismertetnéd.
A szerda délutáni megnyitó ülésen 3 előadás hangzott el. Massimo de Leonardis, a milánói katolikus egyetem professzora, a előbb általad idézett 1917-es békefelhíváshoz vezető utat, annak előzményeit mutatta be. Andreas Gotzmann, az Osztrák Történeti Intézetnek az igazgatójait Rómában, az Osztrák-Magyar Monarchia püspöki karának, illetve egyházainak a reakcióját mutatta be a világháborúra, és rámutatott arra, hogy a különböző felekezetek, illetve nemzetiségek milyen eltérő módon értékelték a háborút. És Roberto Morozzo della Rocca, az Università Roma Tre professzora pedig általánosságban a katolikus világ megosztottságáról beszélt, hogy a front két oldalán harcoló hatalmak soraiban mennyi katolikus volt, és mennyivel inkább a nemzeti identitás, mint a konfessionális identitás határozta meg a katolikusok álláspontját. A ma délelőtti előadásokban elsőként Johann X, az államtitkárság második szekciójához tartozó történeti levéltár igazgatója a belga helyzetről beszélt. Két konkrét szituációt bemutatva elemezte a Szent Széknek a belga nép és a belga katolikus egyház érdekében tett tevékenységét. Az egyik a löweni katolikus egyetem és könyvtára elpusztítására adott szentszéki reakciót, a másik pedig általában a belga egyházzal szembeni német fellépések megoldása körüli tevékenységét a szentszéknek, és felhívta a figyelmet a most általa feltárt dokumentumok alapján arra, hogy van még egy szál, amelyet ebben az összefüggésben elemezni érdemes, ez pedig a semleges Spanyolország diplomáciai tevékenysége, amely a szentszék, illetve a katolikus egyház általában felhasznált. Xavier Boniface, a francia katolikusoknak a szentszéki békekezdeményezésekkel kapcsolatos álláspontját elemezte, és egy folyamatos fejlődést mutatott be, arra utalt, hogy a háború elején korántsem volt olyan ellenséges a francia katolikus közhangulata a pápasággal, pápával szemben, mint 1917-re aztán kialakul. Jörg Zedler, a Regensburgi Egyetemről pedig általánosságban beszélt a német egyház és a katolikus reakciójáról, és mindezt Regensburg konkrét példáján keresztül elemezte, és bemutatta azt, hogy korántsem egy egységes lelkesedéssel tekintettek a németek és a német katolikusok a háború kitörésére. Volt bennük félelem, volt bennük kíváncsisággal teli várakozás, nem volt olyan tömeges az önkéntes jelentkezés a hadseregben, mint ahogy azt hagyományosan a történelemben tanuljuk.
És a te előadásod Prohászkáról?
Arra holnap délelőtt fog sor kerülni a Római Magyar Akadémián. Ebben arra teszek kísérletet, hogy az eddig már ismert tényeket egy kicsit új megvilágításba helyezve bemutassam, hogy Prohászkának a naplóiból ismert személyes háborúellenes állásfoglalása, illetve a háború kiterését követő első néhány hónapban a nyilvánosság előtt a háborút viszonylag pozitív színben feltüntető hivatalos nyilvános megszólalási közötti feszültség hogyan oldódik fel 1915-re, mikor már a társadalom is fogékonyabb a háború borzalmai láttán a háborút elítélő vagy legalábbis kritikával szemlélő szavakra. Tulajdonképpen Prohászkának az álláspontja mindvégig az, hogy a háború egy rossz dolog. Az első időszakban viszont ezt minus malumként tekinti, a hagyományos katolikus tanításra támaszkodva, amely az igazságos háborúról szól, és azt próbálja igazolni, hogy az osztrák-magyar monarchia háborúja egy igazságos háború, ezt tehát lehet támogatni. 1915-re viszont változik ez az álláspontja, és más teológiai fogalmakkal operál, mindenekelőtt a pusztító vihar, tisztító tűz, Isten ekevasa, ezekkel a képekkel próbálja megfogni a háború lényegét, és már abszolút rosszként kezeli, és azt vizsgálja teológiai szempontból, hogy az abszolút rosszal Istennek a világban, a világháborúval mi lehet a célja. És bár elismeri, hogy automatikus javulás nem várható ebből a tisztító tűzből, de mégis egy olyan lehetőség, hogy egyrészt az ember egyéni szinten, morálisan magába nézzen, megtisztuljon, megjavuljon, és az egyes személyek megtisztulása révén a társadalom is egy megtisztuláson menjen keresztül, és lefektesse az alapjait egy jövendő, keresztény kultúrán alapuló társadalomnak.
Prohászka a háború után cselekszik, pénzgyűjt egy hadi árvaházra, a háború után Ősiben és Tésen püspöki birtokain megkezdi az örök bérletek kialakítását a háborúból hazatérteknek, mivel beterjesztett földbirtok reform tervét nem fogadták el. 1918-ban érdeklődéssel kezdi figyelni Károlyék mozgolódását, remélni kezdett a reformokban, de csak hamar látta, hogy a helyzet elfajul.
Az kétségtelen, hogy már az első világháború alatt, mint a világháború gyakorlati tanúságainak egyike megfogalmazza a földosztás szükségességét, hogy a fronton harcoló katonák földhöz jussanak a háború után, és ezzel is azt a szociális feszültséget, amely az országban tapasztalható, kezelni lehessen.
Befejezésül szeretnék gratulálni, kedves András, neked is. Nemzetközi szempontból is jelentős a munkásságod, látom, francia könyvekben is hivatkoznak rád, és hát Molnár Antal barátunkkal ezekkel a konferenciákkal fellendítették a kutatásokat, és hát további sok sikert kívánok, Isten áldását munkátokra.
Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
Fejérdi András történésszel Páter Szabó Ferenc beszélgetett.